Eszterházi Podcast.
Ez itt az Eszterházi Podcast. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Gál István vagyok. A mai vendégünk pedig Rozekker Dániel, life coach, business coach, karrier coach, sport coach, ifjúsági coach. Szia Dani, sok szeretettel köszöntelek itt Tegerben.
Szervuszok, és én is üdvözlök mindenkit.
Néhány mondatban össze tudjuk foglalni, hogy mi ez a sok coach.
Én erre azt szoktam egyébként mondani, hogy ugyan nagyon sok mindent fel tudok sorolni, de igazából nem biztos, hogy különbséget kell ezek között tenni. Talán a sport az, ami ebből szempontból nagyon speciális, hogy az azért mégiscsak meg tudjuk fogni ezt a területet, de az, hogy most karrierről vagy bizniszről kezdünk el beszélni, itt már el lehet kezdeni vitatkozni, hogy akkor hol vannak azok a határok, hogy melyik az egyik, melyik
nyilván
a másik.
Nyilván ugye a biznisz az inkább a vezetőknek szól, a karrier pedig, legalábbis ezt én úgy gondolom, hogy azoknak a fiataloknak, akik mondjuk elhagyják friss diplomával az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet.
Nem csak, mert hogy alapvetően egy karrier esetén mindig az a kérdés, hogy mi lesz a csúcsa, amit elérhetünk ott az adott szakmának. Ami mondjuk egy vezető esetén, hogyha már x éve dolgozik egy munkahelyen, ahol valamilyen vezetői pozíciót betölt, ott egy kérdés, hogy mondjuk van-e neki még előrelépési lehetősége, van-e még egyébként a karrierjébe azon az adott munkahelyen mondjuk még előrelépési lehetőség. Lehet, hogy ott nincsen, de mondjuk egy más munkahelyen pedig van. Én erre mindig azt a példát szoktam felhozni, hogy egy szakács esetén a karriernek a csúcsa az Ószonyú Bocuse d'Or-nak a megnyerése, vagy egy Michelin csillagos étteremnek a megszerzése, de ez nem azt jelenti, hogy a balatoni büfének az üzemeltetése az nem egy karrierút egy szakács számára. És itt ez a kérdés, hogy el akarunk érni a Bocuse d'Or verseny megnyeréséhez, vagy nem akarunk elérni, mert lehet, hogy ez a válasz, hogy nem, én nem szeretnék, én 3 hónap alatt meg akarom keresni az egész éves betevőmet, és én köszönöm szépen, ezzel meg vagyok.
Még visszatérünk erre a témákra, azonban arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan lesz jogászból coach.
Igen, ezt sokszor szokták kérdezni tőlem. Én abban a szempontból egy jó példa vagyok, hogy hogyan kell egy nagyot váltani. Én elkezdtem jogászként dolgozni, majdhogynem azt tudom mondani, hogy majdnem mindenféle területen dolgoztam, mert voltam ügyvédjelölt is, dolgoztam a közigazgatásba, dolgoztam nagyon speciális területtel. Hát én halálra untam magamat. Engem az, hogy beültettek egy szék mögé, és a Word-el kellett egész nap dolgoznom, ezt én éreztem, hogy ez nekem nem stimmel, és engem a sport hozott ebbe a világba. Én el szoktam sütni azt a poént, hogy én sporttal kelek, sporttal fekszek, sporttal alszom, és ezzel megyek mindenkinek az agyára. Tehát, hogy még a TF-en végeztem sportmédia szakot, és ott a Nemzeti Sportnak egy nagyon-nagyon neves újságírója kérdezte egyszer, hogy ki mennyi órát tölt el egy nap sporttal, és hát én olyan 9-10 órát mondtam napi szinten, amire ő azt kérdezte, hogy akkor miért nem náluk dolgozom. És igazából engem a sport hozott ebbe a világba, mert elkezdett foglalkoztatni az, hogy a sportolóknak hogyan kéne fölkészülnie mentálisan egy versenyre. És ez egyre jobban elkezdett engem foglalkoztatni, és igazából először egy life és sport coach iskolát csináltam meg, és igazából az élet ebből az irányba hozott, hogy egyre többet kezdtem el ezzel foglalkozni. És igazából a többi terület, az pedig azért jött igazából be az életembe, mert eredetileg jogász a szakmám, jobban elkezdtek bennem megbízni, akár felső vezetők, akár egyébként ügyvédek, akik járnak hozzám, mert hogy azt mondták, hogy oké, én érteni fogom, hogy ők miről beszélnek, hogy mi az a téma, hogy milyen szerződéssel kapcsolatos gondjaik vannak mondjuk, vagy hosszú távon, nem tudom, van például most egy olyan ügyfelem, akinek végelszámolás alatt van a cége. Én ezt értem, hogy ezzel mivel jár jogilag, és persze ennek van egy lelki oda, hogy neki ez mennyire stresszes.
Azzal, hogy jogász vagy, könnyebben kommunikálsz emberekkel?
Igazából azt gondolom, hogy igen, főleg ez hozzá kell tenni azt is, hogy amit itt már egy fél mondatban említettem, hogy én elvégeztem a TFN-en sportmédia szakot is, És ez a kettő együtt azért nagyon segített abban, hogy megtanuljak kommunikálni, és főleg, hogy megtanuljak kérdezni. Hogy tudjam azokat a releváns kérdéseket föltenni, amik ebből szempontból, a téma szempontjából nagyon érdekesek lehetnek. Nagyon jól visszaemlékezek előző alkalmakra, hogy ki mit mondott, amit nagyon sok ügyfelem nem szokott szeretni, hogy pontosan vissza tudom mondani, hogy pontosan melyik szavakkal és hogyan mit fogalmazott, mert hogy ez egy nagyon jó kérdezési technika, mert abszolút vissza tudom nekik dobni, hogy oké, két heten nem ezt mondtad, és most valami teljesen ellentétes dolgot mondtál nekem, akkor ez hogyan van összhangba. És akkor ez így ezáltal egy nagyon meglepő lesz számukra, hogy úristen, én két hete tényleg ezt mondtad.
Ugye a beszélgetés elején említettük, hogy life, business, karrier, uh-huh. sport és ifjúsági coach. Melyik az, amelyikkel leginkább tudsz segíteni egy fiatalnak, aki mondjuk megkapja a diplomáját itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, uh-huh. és nem tudja azt, hogy mit évő legyen az életben?
Uh-huh. Itt ezt onnan kezdeném ezt a választ, hogy meg kell különböztetnünk pályaorientációt és pályát, és meg kell különböztetnünk karriert. Pályaorientációnál azt találjuk ki, hogy milyen szakmával szeretnék foglalkozni. Erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyetem esetében vannak olyan karok, olyan szakok, ahol igazából már tudjuk, hogy mivel fog foglalkozni egy diák, hogyha elvégzi az egyetemet. Erre talán a legspeciálisabb szerintem ebből a szempontból mondjuk egy orvosi egyetem. Elvégzi valaki az orvosi egyetemet, akkor igazából két út van számára, vagy elmegy praktizáló orvosnak, vagy elmegy kutatónak. De hogy viszonylag lesz szűkül ebből a szempontból neki a választási lehetősége, még ide be tudjuk hozni mondjuk a gyógyszergyárakat is, de az már mondjuk már a kutatásnak a része. És nagyon sok olyan diploma van, aminek pont az az előnye, és mondjuk a hátránya, hogy egy Jolly Joker. Hogy rettentő sok mindent lehet vele csinálni. Például mondjuk egy jogi diplomával már alapvetően meg tudunk különböztetni három nagyon régi és alapvető szakmát, ugye az ügyész, bíró, ügyvédet, de hát ha végignézzük mondjuk a cégvezetőket, rendszerint jogi diplomával rendelkeznek, projektmenedzserek rendszerint jogi diplomával rendelkeznek, nagyon sok mindent lehet vele kezdeni. És igazából az a fő különbség a karrier és a pálya között, hogy a pályának kitaláljuk, hogy melyik az az irány, amivel foglalkozni akarunk, a karrier esetén pedig, hogy abban az adott szakmában milyen utat tudunk bejárni.
Hogyan tudod felépíteni a különböző lépéseket?
Abszolút. Ha én kitalálom, hogy miniszterelnök akarok egyszer lenni, akkor annak van egy útvonala, hogy nem tudom, elsősorban nem árt, hogyha valaki egy pártot alapít hozzá, de hogy annak van egy útvonala, hogy előbb-utóbb biztosan tudjuk, hogy egyszer képviselőnek kell lenni, ahhoz hogyan fogom tudni elérni, hogy én képviselő legyek, meg tudunk határozni lépéseket. Megint csak itt az orvosi példa, mondjuk, hogyha elmegyek orvosnak, és tudom, hogy nem tudom, szívsebész szeretnék lenni, valahol az orvosi szakmának a csúcsa, hogyha főorvos leszek egy helyen. Annak tudjuk, hogy milyen lépéseket kell megtenni, körülbelül hány év lesz neki, mire megtapasztalja ezt, mire eléri azt, mire rábíznak egyedül egy műtétet, mire egy lépéssel vissza, mire egy műtéten bizonyos, nem tudom, műtéti beavatkozást ő tehet meg, és nem csak, nem tudom, a szikét adja még az elején, nem teljesen tudom, hogy milyen folyamatokon mennek keresztül, de hogy ez lesz igazából a fő különbség. És igazából nem tudom azt mondani, hogy egyikkel vagy másikkal foglalkozom többet, mert hogy van olyan diák, aki azzal jön ide, hogy oké, ő megszerzett egy diplomát, amit tanult az egyetemen, az nem biztos, hogy tetszett neki, vagy csak bizonyos órák bizonyos részei tetszettek neki, és akkor ott lehet, hogy pályával kell foglalkozunk, hogy mi az, amit ott el akar érni. A másik oldalról meg hogy van olyan diákok, akik elindulnak egy úton, és utána azt látják, hogy oké, azt, amit elképzeltek, azt nem biztos, hogy el fogják tudni érni. És itt egyébként én ebben látok egyébként egy problémát itt a diákok esetén, hogy ebben a két szélsőségben, hogy vannak azok a diákok, akik elvégzik az egyetemet, és igazából semmilyen ötletük nincsen, hogy hogyan tovább, hogy igazából mit szeretnének csinálni, de tényleg még úgy sem, hogy területet meghatározzunk, hogy már mondjuk csak azt az alapkérdést, hogy multinál akarok dolgozni, vagy közigazgatásba akarok dolgozni, nagy cégnél, kis cégnél.
És ilyenkor mit teszel, amikor elfáradt hozzád egy diák, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit kezdjek az életemmel. Van egy diplomám, szeretnék abban a szakmában dolgozni, de hogyan induljak el?
Én erre pont azt szoktam mondani, hogy egy párkapcsolat esetén, és messziről fogok indulni, egy párkapcsolat esetén vannak feltételeink. Vannak, amiket meg tudunk határozni, hogy mi mit szeretnénk egy párkapcsolatban. Szeretnénk, akár ha a külsőségeken túllépünk, hogy ilyen magas, barna lányzót szeretnénk, azon túl meg fogunk határozni olyan tulajdonságokat, amikkel szeretnénk, hogy rendelkezzen a partnerünk. Szeretnénk, hogy gondoskodjon mondjuk rólunk. Fontos nekünk, hogy tudjon főzni, vagy ne tudjon főzni, hogy nyitott legyen az extrém sportokra, vagy ne legyen nyitott az extrém sportokra. És ugyanígy meg tudjuk határozni egy munkahely szempontjából is, hogy mik azok az igények, amikre nekünk szükségünk van. Szükségünk van-e például arra, hogy legyen egy mentorprogram, vagy nincs rá szükségünk a mentorprogram, vagy mi úgy szeretünk dolgozni, hogyha békén hagynak minket, csak hadd csinálhassuk a feladatot. Előrelépési lehetőség van-e az adott munkahelyen, vagy nincsen. És amikor elkezdjük meghatározni ezeket a feltételeket, akkor egy picit el tudjuk kezdeni szűkíteni azokat a piacokat, amire mi ki szeretnénk lépni. Megint, hogyha mondjuk a multi és közigazgatás példáját hozzuk föl, mint talán két szélsőséget, egy közigazgatásban kevésbé tudunk vezető pozíciót elérni, sokkal nehezebb vezetői pozíciót elérni. Kérdés ebből a szempontból, hogy akarunk-e egyáltalán vezetők lenni? Mert lesznek olyan diákok, akik azt mondják, hogy tuti, hogy nem, én nem szeretnék soha vezető lenni, és lesznek olyan diákok, akik azt fogják mondani, hogy de én egyébként ilyen hosszú távon én szeretnék vezető lenni, mert van ilyen ambícióm. Nem tudjuk egyikre meg másikra se azt mondani, hogy ez jó vagy rossz, hanem ez abszolút embertípus, hogy neki ez fontos vagy nem fontos. Munkaidő szempontjából, hogy legyen rugalmas a munkahely, hogy a feladat számítson, vagy inkább azt számítson, hogy a munkaidő az 8-kor bemegyek, és 4-kor végzek, de 4-kor biztosan végzek. És igazából ezeken mentén kell egy picit elindulni, hogy akkor milyen lehetőségeink vannak, és ezek alapján lehet kialakítani igazából először a témát, hogy egyáltalán mivel akarunk foglalkozni.
Ezt hívják brief módszernek?
A brief módszer ebből a szempontból nem teljesen, mert az inkább tűzoltásra alkalmas.
Tehát, hogyha nagy a probléma.
Ott, hogyha nagy a probléma, akkor gyerünk utcu neki, és akkor most azonnal kell valamit találnunk. Az nagyon alkalmas például mondjuk egy munkahelyi krízis esetén. Ki fognak-e rúgni, vagy nem fognak-e kirúgni? Csináltam valami olyat a munkahelyemen, amin rezeg a léc, hogy kirúgjanak, akkor gyorsan hogyan tudjuk egy kicsit lenyugtatni mindenkit, főnököt, stb., hogy ne váljanak meg tőlem, vagy sportolók esetén egy olyan verseny, úgy alakul a verseny, hogy akkor a krízist okoz neki, hogy oké, akkor ezt most így meg kell oldanunk. A karrier általában azért ez sokkal hosszabb ideig tart, főleg azért, mert ha már csak az állásra jelentkezéseket megnézzük, ezek általában nem rövid idő alatt mennek végbe. Mire beküldjük az önéletrajzunkat, mire azt elbírálják, behívnak minket interjúra, ajánlatot tesznek, amit itt elmondtam, az legalább egy hónap, ha nem több. Főleg, hogyha több fordulós egy interjú, akkor meg ez nagyon sok ideig el tud húzódni.
Ha most én szeretnék jelentkezni egy állásra, hozzá tegyük fel, te vagy a munkahadó, megkapod az önéletrajzomat. Aha. Mi az, amit először megnézel rajta? Aha. Mi az, amit először megfigyelsz? Milyen dolgokra kell odafigyelni annak, aki önéletrajzot ír?
Én erre azt szoktam mondani mindig, akik hozzám jönnek, hogy nagyon-nagyon sok információ van arról, hogy hogyan kell megírni egy önéletrajzot, vagy a motivációs levelet fönt az interneten. De a legtöbb azt nem magyarázza el, hogy miért kéne így kinéznie mondjuk egy önéletrajznak, vagy egy motivációs levélnek. És az első, legfontosabb, amit ki szoktak emelni, azok külalak. De ennek meg kell érteni a miértjét. Mert alapvetően, hogyha mi egy állásra jelentkezünk, egy picit azt vizionáljuk, hogy mi a munkahelynek akarunk megfelelni. Hogy mondjuk vegyünk mondjuk egy ügyvédi irodát, egy nagyon elegáns, nagyon hatalmas nagy ügyvédi iroda, nyilván mindenki azt várja, hogy öltönybe járnak be oda az ügyvédek, és ezért elegánsnak kell lenni az önéletrajzunknak. Ami egyébként igaz, de hogy valójában azért kell jól kinéznie, mert hogy ez alapvetően egy HRS-hez fog eljutni. És hogy a HRS-nek kell alapvetően, vagy a kiválasztó személynek kell megfelelnünk, és itt azt kell megérteni, hogy rettentő sok egészen katasztrofálisan kinéző önéletrajz van. Ami egészen szörnyűen néz ki, ebből a szempontból nagy kedvenceim a képek. A legkedvesebb képem, amivel egyszer találkoztam, az egy selfie volt, amin a felesége is rajta volt, valami kiránduláson napszemüvegbe, és nyilván ezen mi is röhögünk, de hogy ez a másik oldala, hogy milyen önéletrajzok vannak. És egyszerűen, hogyha beérkezik rettentő sok önéletrajz, akkor az első szűrő az lesz, hogy ki az, akinek van egy igényes munkája. Mert az azt is fogja mutatni, hogy egyébként én valóban jelentkezni akarok erre az állásra. És itt van az a pont, ahol el kell mondani, hogy még mindig nagyon sokan Word-ben készítik el az önéletrajzot, pedig ennél sokkal-sokkal jobb opciók vannak, rettentő sok ingyenes opció elérhető az interneten. Én ebből a szempontból például a Canva nevezetű oldalt mindenkinek szoktam ajánlani, egyszerű kezelni, és gyönyörű szép önéletrajzokat lehet benne létrehozni, és ezzel már egy lépéssel beljebb vagyunk az összes többi versenyzővel szemben. És akkor ez még csak az első lépés, hogy jól nézzen ki az önéletrajzunk. Itt ugye, főleg mivel itt az egyetemen vagyunk, alapvetően egy frissen végzett egyetemistának nem lesz olyan értelemben tartalmas az önéletrajza, hogy rettentő sok tapasztalat föl lesz sorol. Mert miért lenne? Benne lesznek szakmai gyakorlatok, esetleg egy-egy nyári munkahely, általában ezek szoktak azért inkább szerepelni, tehát nekik eleve sokkal fontosabb az, hogy sokkal igényesebb, sokkal szebb munkát adjanak ki a kezükből, mert ezzel lehet, hogy jobban meg tudjuk győzni a kiválasztót.
A külalak megvolt. Tartalmi rész. Nyilván ugye nem csúnya szót fogok most mondani, nem szabad, hogy hazudjak, mert az előbb-utóbb kiderül.
Ez így van, így van. Arról érdemes egyébként beszélni, hogy nem az a probléma, hogyha van valahol az önéletrajzunkban egy fekete pont. Valami kimaradt, vannak évek, amik kimaradtak. Nem az a probléma, hanem ha arra nincs válaszunk. Erre a legegyszerűbb példa az, amikor kismamák visszajönnek a munkavilágába, és megpályáznak állásokat. Nyilván egy munkáltató meg fogja kérdezni, hogy oké, mi történt az elmúlt 4-5 évben? Hát az a válasz, hogy otthon voltam a gyerekekkel. Tehát, hogy egy lyukra, ami föltűnik valakinek, arra van egy adekvát válasz, hogy hát én babáztam, mi más csináltam volna kisanyaként, hogyha nem babáztam volna otthon. Lehet, hogy kihagytam egy évet mondjuk valahol, mit csináltam az egy évben? Nem tudom, Tájföldön szörföztem egy évig, és erre azt fogja mondani, hogy hát jó, hát ez végül is ez vicces. Azzal viszont van már probléma, hogyha azt mondom, hogy hát azért nem dolgoztam egy évig, mert otthon hesszeltem, és nem csináltam semmit, mert arra azt fogják mondani, hogy oké, miért nem csináltál egyébként ebben az elmúlt egy évben semmit. Tehát hazudni semmiképp nem szabad, mert előbb-utóbb úgy is kiderül, a másik meg, hogy ha vannak hiányosságok, az nem probléma, csak akkor arra egy interjún kell egy választ adni. A családdal kellett foglalkozom abban az egy évben, a családi bizniszbe kellett besegíteni valamit, vagy valakivel olyan történt a családon belül, hogy szükség volt rám. Ezek mind jó válaszok, és erre mind azt fogja mondani egy interjúztató, hogy oké, így már érti az önéletrajzot.
Viszont azokat a skilleket, képességeket, amiket elsajátítottam az alatt az egy év alatt, mondjuk még otthon voltam a kisbabával, azokat nyugodtan beírhatom.
Abszolút, abszolút. És itt talán fontos itt megjegyezni, hogy akkor mit is kéne leírnunk egy motivációs levélbe, és mit egy önéletrajzba. Nagyon-nagyon gyakori hiba, hogy a motivációs levélbe leírjuk az önéletrajzunkat. XY helyen végeztem, utána elmentem erre az egyetemre, ezt a szakot végeztem, eddig meg eddig. Oké, de ezt én elolvastam már az öné átrajzodba. És olyan értelemben a motivációs levél az nem adja meg azt a tartalmát, amire igazából szól. Hogy mi a motiváció? Miért akarok én itt ennél a munkahelynél dolgozni? Erre én mindig egy kedves barátom példáját szoktam fölhozni, aki elképesztő legómániás volt, de nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt is legómániás volt. Elvégzett egy mérnöki kart, és ő azt mondta, hogy oké, ő valahogy ő a legónál akar dolgozni, ő azóta a duplógyárban dolgozik, mert elküldte annak idején pályakezdőként a motivációs levélt, és le volt írva, hogy én mindig is a legóval akartam dolgozni. És már is egy olyan személynek a benyomását kapták meg, hogy igen, ez a srác az itt akar nálunk dolgozni. És itt van egy ilyen probléma, hogy nagyon sokszor írnak egy sablont, amit utána mindenhova elküldenek, és mindenkinek elküldenek. És általában ezekben a motivációs levelekben ugyanaz szokott szerepelni. Csapatjátékos vagyok, jó probléma megoldó képességgel rendelkezem, és ezt ha mindenki leírja, akkor igazából mindenki ugyanazt a motivációs levelet küldi el. Nem lesz új, nem lesz más a mi motivációs levelünk.
Mivel tudok kitűnni akkor?
Azzal, hogy tényleg leírom, hogy mi a motiváció ennél a cégnél. Hogy rettentő sok cégnek utána tudunk nézni. Már csak azzal, hogy a honlapját végignézzük, mi van fönt a honlapján, mivel foglalkoznak. Rettentő sok cégnek van most már közösségi médiája, ott is végig tudjuk nézni, hogy mivel foglalkoznak. Ezzel egyet tudunk érteni, vagy pont, hogy ellenszenves lesz számunkra az értékrendünk alapján. Egy vegán személy nem fog elmenni egy húsiparba dolgozni, mert nem tud vele azonosulni. Éppen ezért ő nem fogja beadni, nem tudja leírni a motivációját, hogy én mindig is itt akartam dolgozni, hogyha tudjuk, hogy nem. De pont ezért tud olyan motivációt találni, hogy azért tetszik ez a cég, mert hogy egyébként látom, hogy mondjuk olyan előrejutási lehetőségek vannak. Mert az XY-tól meghallgattam az, hogy ő egyébként 3 éven belül vezető tudott lenni mondjuk az adott munkahelyen. Vagy a témája olyan mondjuk a cégnek, amivel maximálisan egyet tudok érteni. Ha mondjuk hozzuk be a sportot, a sportban, mint szakmában nagyon, nagyon erős motiváció, hogy sporttal tud foglalkozni. Ha valaki leírja, hogy én mindig is az XY csapatnak a drukkere voltam, az még sokkal erősebb motiváció, hogy kötődni fog mondjuk az adott klubhoz. És ezt kell igazából nekünk leírni, hogy valóban miért akarunk mi itt dolgozni, és mik azok a tulajdonságaink, ami miatt, vagy tapasztalatunk, ami miatt mi itt jók leszünk. És nem ilyen általánosságokra kell gondolni, hogy csapatjátékos. Ezt le lehet írni, hogy csapatjátékos vagyok, csak akkor meg kell indokolni, hogy egyébként ez a cég szempontjából miért lesz jó. Mert egyébként tudom, hogy rengeteg sok emberrel dolgoznak, mert mondjuk olyan a munkahely, hogy nem tudom, ilyen 1000 főt foglalkoztató cég vagy, mert több száz fős foglalkoztató cég esetében is biztosan van csapatmunka. Az igazából a lényeg, hogy azt a mesdjét kell nekünk igazából betartani, hogy mondjunk is valamit magunkról, de ne legyünk sokak. Hogy ne essünk át a ló túloldalára. Láttam azért olyan motivációs levelet is, ahol leírták azt, hogy mi történt vele az elmúlt 20 évben párkapcsolati szempontból. Nem releváns információ, hogy a házassága miért ment tönkre ebből a szempontból, viszont mondjuk az, hogy például az említett példa, hogy én mindig is imádtam a Legót, és én ott ebben a szakmában akarok elhelyezkedni, és én mindent tudok, hogy hogyan épül föl történelmiről, stb. Az viszont már azt fogja jelenteni, hogy oké, ő tényleg itt akar dolgozni, ő nem csak egy a sok jelentkező közül, hanem ő valóban itt akar dolgozni nálunk.
Ezzel azt akarod mondani, hogy kell, hogy merjek álmodni egy munkahely, egy karrier kapcsán?
Persze, hát hogyne.
Létezik álommeló?
Ez egy jó kérdés, mert ez igazából attól függ, hogy amit a beszélgetés elején megbeszéltünk, hogy igazából kinek milyen igénye van azért sok olyan személy van, aki egy olyan értelemben biztos munkahelyet szeretne, hogy pontosan tudja, hogy mondjuk kiszámítható a feladat, pontosan tudja, hogy 4-kor, 5-kor fölállhat az adott helyről, mert például mondjuk családos ember is elmehet a családjáért. Most akkor ez neki az álommenője, vagy nem az álommenője? Valószínűleg az, de hogyha mondjuk ambíció szempontjából nézzük, hogy akkor mit szeretnénk és hogyan elérni, akkor gyakorlatilag csak amerikai elnökök nem lehetünk, mert az ott kellett születni. De hogy ezen kívül Schwarzeneggertől megtudtuk, hogy kormányzó még lehetek Kaliforniában, van, osztrák állampolgárként, tehát hogy igenis van ilyen értelemben, de hogy ez már megint a karrierúttal függ össze, hogy mi az az út, amit én igazából be akarok járni, mi az, amit én el szeretnék érni. Például, hogyha mondjuk a vállalkozókra tekintünk, akár egyénire, akár létrehozom a saját vállalkozásomat, ott például mondjuk egy árbevétel egy ilyen kérdés, hogy mekkora céget akarok építeni. Nagyobb árbevétel, nagyobb probléma. Tehát, hogy akkor megint kérdés, hogy akarok-e magamnak egy hatalmas monstrum céget létrehozni, sokkal több meló lesz az fönntartani.
A mai napot itt töltötted Egerben, körünkben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem karriernapján. Milyen tapasztalatokkal fogsz távozni?
Én pont azon gondolkodtam, amikor beléptem az ajtón, hogy úristen, de rég voltam én ilyen karriernapon, még saját egyetememen voltam ebből a szempontból. Nagyon fontosnak tartom ezeket a napokat, mert hogy az, ami egy picit hiányzik talán a mostani diákoknak egy részéből, és inkább azt mondom, hogy egy részéből, az egy picit a tudatosság, hogy egy picit elkezdjünk azon gondolkodni, hogy hogyan tovább, hogy pár hónap múlva le fogok diplomázni, és akkor mit tehetek ennek érdekében, hogy sőt, van vissza egy évem az egyetemből, hogy abban az egy évben én mihez akarok kezdeni. Itt még egy ilyen gyors gondolatként azt el szeretném mondani, hogy azzal valóban nagy probléma szokott lenni, hogy vagy nincs terünk, vagy túl konkrét. Az se jó. Mert hogyha én kitalálom, hogy sebész akarok lenni, és utána bemegyek a műtőbe, és elájulok a vértől, akkor nem lesz belőlem sebész. Viszont akkor az majdhogy nem egy tragédia lesz számára, hogy én elterveztem valamit, én ambiciózus voltam, én ezt akartam csinálni, és ez nem sikerül számomra, az megint össze tudja törni egy diákot. És ezek a napok, ezek mindig azért jók, mert hogy sok olyan információt tudunk szerezni, amivel könnyebbé tudjuk tenni így a döntésünket. Rengeteg kiállító volt itt az egyetemen. Érdemes hozzájuk oda menni, mert lehet, hogy semmilyen információt nem kapok, de lehet, hogy kapok tőle egy olyan információt, amivel eddig nem rendelkeztem, hogy gyere el az XY helyre dolgozni, mert egyébként ilyen karrierutat tudok neked ajánlani. Lehet, hogy életemben nem gondoltam, hogy egyébként hozzájuk el kéne menni dolgozni, mert soha nem volt erről egyáltalán fogalmam, mondjuk léteznek. Úgyhogy én mindig azt javaslom, hogy az összes ilyen kiállító résznek, bárhol járunk, és bármilyen bőrzén kiállításon járunk, érdemes oda menni mindig az emberekhez, mert bármilyen információt tudunk szerezni. És a rossz információ is jó információ. Ezt sose feledjük, mert hogyha látunk egy ellenpéldát, akkor megint tudjuk, hogy mi mit nem akarunk csinálni. Az is egy jó példa számunkra.
Egyet még kérnék tőled, Dani. Várunk szeretettel ide vissza Egerbe, mert csak azért is, rengeteg kérdés bennem maradt, nagyon sokat beszélgettünk, de még rengeteg kérdés nyitott számomra, úgyhogy, hogyha legközelebb jössz, légy szíves, ugyanígy az Eszterházy Podcastben beszélgessünk egyet.
Alig várom.
Köszönöm szépen, Dani.
Én is köszönöm.
Eszterházy Podcast.